Ezek azonban annyian vannak, mint égen a csillag. Tett még egy utolsó, kétségbe esett kísérletet a menekülésre. Szerencsére 10 méter megtétele után meghallotta a suhogást. Annyi ideje maradt csak, hogy behúzza a nyakát. A kőbumeráng ott szállt el néhány milliméternyire a feje felett. Kecses ívben megfordult, majd lehullott a lába elé. Érezte, hogy elönti a veríték. Lehajtotta a fejét, és futni kezdett az erdő fái felé. Addig futott, amíg a bokrok eltakarták előle az üldözőit. Éppen megtorpant, hogy kitörölje a verejtéket a szeméből, amikor ismét odaröppent hozzá egy kő. Elsuhant az arca előtt, megfordult körülötte, majd a jobb oldalán zuhant le. Mona megértette, hogy azt akarják, forduljon balra. Dum, dum, dudum, dum, dübörögtek a dobok. Mona legeslegutolsó kétségbe esett lázadásával elbújt egy vastag törzsű fa mögé, majd amikor úgy érezte, tökéletesen befette a holdárnyék, elkezdett felfelé kapaszkodni a fa törzsén. Bár nem volt kifejezetten jó mászó, annyira még tellett tőle, hogy felküzdje magát egy kapaszkodókkal bőségesen ellátott öreg fára. A kő ekkor bontakozott ki a holdfényből, mintha óriási mérges darázs lett volna. Mona égé fagyott mosolyjal figyelte, amint a kő megtorpan a levegőben, és keresni kezdi a célját. Immár nem volt titok a lány előtt, hogy nem az elhajító kéz erejének engedelmeskedik, hanem másféle erőnek. A kő megfordult a fa törzse körül, megkereste Monát, és a keze felé röppent. A lány holdbiztos volt benne, hogy ha nem engedi el a fa törzsét, a kő belevág a kezébe, és talán le is metszi az ujjait. 10 000 másodperccel azelőtt kapta el a kezét a fatörstől, mielőtt a kő neki csapódott volna. Pontosan oda, ahol az ujjai voltak. A kő koppant egyet, mélyen belevágott a fakérgébe, majd lehullott a talajra. Mona halk ilyet kiáltással utána hullott. Szerencsére nem ütötte meg magát a puha avaron. Felállt, kitörölte szeméből a verítéket, és kétségbe esett tekintettel megpróbált tovább menekülni. Ekkor kinyúlt egy kéz a fa gyökerei közül, elmarkolta a karját, és behúzta valami sötét lyukba. Nem ájult el, nem bénult meg a rémülettől, hiszen lélekben felkészült mindenre. Amint leért a feneke a földre, már rántotta is ki a kését. Talán egy vadállat kapta el, amelynek az odúja előtt futott el. Mielőtt lyukat vághatott volna az odú gazdájának az oldalába, valaki felsuttogott a füle mellett. – Maradjon nyugton, különben végünk! A lány keze megmerevedett a kés markolatán. – Maga... kicsoda? Nyögte olyan hangon, amiről még az anyja sem találta volna ki, hogy az övé. – Alkalomattán bemutatkozom, – mondta a másik ugyancsak angolul. – Nem sérült meg? – Azt hiszem, nem. – Úgy látszik, nem akarták bántani. Élve kellett nekik. – Kiknek? – Mindent a maga idejében. Egyedül van? – Egyedül, – nyögte Mona. – A társamat el... küldtem. Mona lassan látni kezdett a sötétben. Jókora, majd szobányi oduban volt a fagyökerei között. Talán állat válhattak itt, talán az idő. Az odu mennyezete sötétbe veszett. A valaki, aki berántotta a sötétbe, férfi volt. Hosszú, hátul kis farkacskába fonott hajjal, testéből furcsa illatszer és viszki szaga áradt. Mintha a kocsma vendégei közül lett volna valaki. Monában egyetlen pillanatra ismét feltámadt a gyanú, hogy nem azok odalentről játszadoznak-e vele, de gyorsan el is vetette a gyanúját. Azok nem tudnák így haigálni a köveket. A férfi viszkis üveget húzott ki ruhája alól, és lecsavarta a kupakját. – Akar egyet? Mona megrázta a fejét. Akció közben sohasem ivott. A férfi húzott egyet az üvegből. Nem sokat, éppen csak annyit, hogy megnedvesítse vele a torkát. Pedig jó viszki, mondta. Kár érte. Mit akar csinálni? Suttogta Mona még mindig a kését szorongatva. Megpróbálom átverni őket. Ha nem sikerül, megtalálnak bennünket. Ismét a ruhája alá nyúlt, és fehér vászonzacskókat szedett ki. Amint kibontotta a szájukat, Mona órát fűszeres illat csapta meg. Az egyikben bors lehet, a másikban talán csili paprika. A férfi a hóna alá szorította az üveget és az acskókat. Maradjon nyugodtan, súgta a lánynak. Bármi is történne, ne mocorogjon. Akkor sem, ha ordítanék. Bármit is tennék, ne siessen a segítségemre. Engem úgysem tudna kiszabadítani, maga viszont aláíratná vele a halálos ítéletét. Ért engem egyáltalán? Értem, bólintott Mona. Szétszórom, aztán visszajövök, ha tudok. Mit szór szét? A férfi meg se hallotta a kérdést, vagy csak úgy tett, mintha nem hallaná meg. Széthúzott néhány liánt, amelyek a bejáratot rejtették, és kikémlelt a holdfényre. Mona a késére pislantott. Vajon elég lesz-e, hogy megvédje magát a betolakodók ellen? A férfi, mintha megértette volna, aki nem mondott kérdést, hátrafordult. Ha reggelig kihúzza, megmenekülhet. Hajnalban eltűnnek, mint a köd. Ha tiszta a levegő, menjen le a faluba, és ne jöjjön ide soha többé. Megígéri? Nem, mondta a lány. A férfi kiugrott a bejáraton. A liánok összezárultak mögötte. A férfi kint állt a holdfényben a nagy fa alatt, kezében a fűszeret zacskókkal. Amikor Mona kidugta a fejét a liánok közül, éppen a bokrok felé figyelt. Mona rettegve várta, hogy előbukkanjon valahonnan egy lapos, pattintott kő, és célba vegye az ismeretlent. Ám a kő ezúttal nem érkezett meg. A dobolás is elcsendesedett, és a kiáltások sem hallatszottak többé. Mintha a természet mély apátiába süllyedt volna. A férfi ekkor mesefigurává változott át. Kibontotta az egyik zsákocskát, majd szögdécselni kezdett vele a levegőben, mint a megriasztott őzikék vagy a balettáncosok. Minden szökelésnél belemarkolt a zsákocskába, és a feje fölé szórt belőle valamit. A kiröppenő por megtelepedett a fák levelein, ágain, maradéka a fűszálakra hullott. Mona elképedve bámult a pasasra. Kezdte azt hinni, hogy olyasmi becseppent, mint a Szent Ivánéi álom. Teli hold van, és megelevenedett tőle az erdő. Őt a manók kergetik, a pasas meg minden bizonnyal a tölgyfa királya, aki a védelmébe vette. De mi az ördögöt szórhat a levegőbe? Varázsport? Addig töprengett, míg a férfi eltűnt a szeme elől. Betáncolt a szemközti fák alá, és felszívódott a törzseik mögött. A dob ekkor ismét megszólalt. Dum, dum, dudum, dum, dum. Mona a tenyerébe hajtotta a homlokát. Jó Istenem, add, hogy felébredjek. Dum, dum, dudum, dum. Mintha újra megkezdődött volna a hajtóvadászat. Mire kinyitotta a szemét, a pasas már a fa előtt állt, kezében a viszkis üveggel. Csak hogy ezúttal nem ivott belőle, mint ahogy Mona elvárta volna, hanem szétlocsolta az italt a füvön. Felvette a fűre dobott üres zsákocskákat, a hóna alatt az üveggel bebújt a liánok között az óduba. Mona félrehúzódott, hogy helyet adjon neki. A pasas úgy lihegett, mint a valódi balettáncosok a színfalak mögött. – Ezt megúsztam, – mondta Maj kiköpve a tüdejét. – Úristen, végig kellett szórnom a környéket. Szerencsére békén hagytak. Talán éppen azon tanakodtak, mit évők legyenek. Az az érzésem, hogy szimat útján tájékozódnak. Megérzik a szagunkat, úgy kapnak el bennünket, mint a vadászkutyák. Szimatot fognak, és uszgyi. Mona minden más esetben meg lett volna győződve róla, hogy a pasas őrült. Ezúttal azonban már nem volt ilyen egyszerű a dolog. Ha a fickó őrült, akkor ő is az. Nem is vitás. A pasas bűzlött, mint egy